Reggeli személy.
Kunce Gábor volt belügyminiszter, van velünk. Jó reggelt kívánok.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Ha nem bánja, a beszélgetés elején lenne egy üzenet, amit a hallgatóknak szeretnék elmondani. Szólok, hogy szólhassunk, a Klubrádió túlélő túrán van, és arra kérjük önöket, hogy segítsenek, mondjuk írjanak föl bennünket is a bakancs listájukra, hogy továbbra is együtt maradhassunk. Köszönöm szépen a figyelmet, és várjuk a segítségüket. Köszönöm, hogy eljött. És hát amiről beszélünk, az a mai magyar politikai helyzet. A hétvége egyébként nagyon termékeny volt ellenzéki szempontból. Látszik, a meghatottság elvette a hangomat. Szóval Orosházán egy elég jelentős méretű független győzelmet sikerült aratni egy másik függetlennel szemben, aki nem volt annyira független, inkább a Fideszhez volt bekötve, vagy nagyon is. És hát itt van ugye a Varjú László győzelme, igaz, egy olyan kerületben, ahol hagyományosan egyébként a baloldal szokott győzni. De mind a két esetről azt mondta a szakértő nekünk, Kovalcsik Tamás, hogy nem csak önmagukat jelentik, hanem többet. Tehát valamiképpen a mostani idők, vagy a mostani szelek fújása is benne van ebben, egyetért?
Hát, ami Varjú Lászlót illeti, ott várható volt a győzelme, ő ezt most a harmadszor ismételte meg, és ott tényleg be van ágyazva abban a körzetben, ő ott dolgozik rendesen, mint képviselő. A másik az egy érdekes dolog, mert az tényleg azt is igazolja, amit mondott a szakértő, hogy a fideszes jelölt most már függetlennek álcázva próbált meg jó eredményt elérni, és ez egyébként másut is megjelent korábban is, hogy főleg kis településeken a fideszes az függetlennek álcázta magát, és ez tényleg arra utal, hogy ők is bemérték, hogy nem biztos, hogy ez a fideszes jelző a szavazólapon, ez most annyira vonzó, mint amennyire ez korábban volt. De van ennek még egy szelete, amiről nem biztos, hogy most kell beszélni, de a 2026-os választás előtt majd feltétlenül. Nevezetesen, hogy ezeken a választásokon nem indult el a Tisza jelöltje. Ugye Magyar Péter azt mondja, hogy ő nem fog senkivel össze, hanem ők szemről szembe a Fidesszel majd megoldják ezt a problémát. Mi van akkor, ha például egy ilyen választókörzetben, ahol a Varjó háromszor nyert, vagy a hatházi Zuglóban, vagy mondjuk ez az új győztes, aki elég nagy arányban nyert itt Orosházán, lehet mondani még a 11. kerületieket is. Szóval azok a ma regnáló képviselők, akik a beágyazottak a saját választókörzetükben, is elindulnak, mert miért ne indulnának el, a Tisza pedig nem működik együtt senkivel, hanem ő is elindul. És akkor borítékoltuk a Fidesz győzelmét ezekben a választókörzetekben, miközben a választás nagy valószínűséggel az egyéni választókörzetekben fog eldőlni, tehát el kell majd dönteni, hogy megágyaznak a Fidesz győzelmének, vagy inkább megpróbálják a Fidesz legyőzni, és ez elsősorban Magyar Péterék számára lesz egy nehéz feladat ennek az eldöntése.
Hát a mostani felmérések azt mutatják, igen, valóban, hogy minden győzelem, bármelyik fél is nyeri meg a jövő évi választásokat, az pár százalékon múlhat, mert ugye most körülbelül pariban mérik őket.
Igen.
Hát, hogy van most egy kicsit tiszaelőny, vagy nincs, az teljesen mindegy. Igaz, ez egy pillanatnyi felvétel, de nem nagyon valószínű, hogy ez nagyon sokban fog módosulni. Ennek következtében, ha az ellenzéknek hívott pártok képviselői egyéniben elviszik ezeket a győzelmeket, akkor valóban Tisza nehéz helyzetbe kerül, meg hát az ország is.
Igen, bár én ettől a ellenzék kifejezéstől a falra mászom, mert most mondjuk a a DK, ha jól emlékszem, olyan 2011-ben alakulhatott, tehát most kemény 14 éves múltra tekint vissza. Hát minden jelölt, minden tiszapárti politikus mind idősebb 14 évesnél, azok akkor ilyen...
Esten óta tudjuk, hogy minden relatív, tehát a
mondjuk, kor is. Mondjuk ez is kétségtelen. De minden esetre az ellenzéknek vannak olyan pártjai, amelyek már régóta harcolnak a Fidesszel, és vannak olyanok, akik most kezdték.
Igen. Talán az új ellenzék még csak arra vonatkozik, tehát nem hagyjuk békén Szegény Einsteint, hanem az eredményességre. Vagy mondjuk arra, hogy azt hiszem volt 20%-on is már a DK, de ennél több soha nem nézett kinek, és világos volt, hogy ezt az üvegplafon nem is töri át. Tehát az új ellenzék arra vonatkozik, hogy gyakorlatilag ott van az a hely, amit betölt, és ennél tovább nem tud jutni.
Na, én az új ellenzék kifejezést kritizáltam, mert egyébként meg az a helyzet, hogy én egyébként járkáltam a legutóbbi választási kampányban, ahova hívtak, oda elmentem, és különböző gyűléseket tartottak, szerveztek ők, amelyeken én is ott voltam, és az utolsó hetekben érzékeltem azt, ami már megjelent a választási eredményben is, de ami most már elég rendesen látható, akkor még nem volt az. Nevezetesen, hogy a meglévő ellenzéki pártokkal szembeni bizalom az nagyon gyorsan fogyott el, és ennek az volt az oka, hogy megjelent egy új szereplő, akinek elhitték, hogy ő majd most végre fog tudni csinálni valamit. És az érdekes, hogy a választásokat megelőzően két hónappal, még mondjuk a DK 15-20%-ra mérték, a többieket is 5-10-12%-ra mérték, és egy pillanat alatt foszlott semmivé tulajdonképpen az az eredmény, ami tényleg azt mutatta, hogy ugyan nem bíztak bennük az emberek, de akarták, hogy legyen valami változás, és ezért támogatták őket, és abban a pillanatban, ahogy megjelent a Magyar Péter féle akkor még mozgalom, abban a pillanatban hopp, átugrottak oda, és az a bizonyos bizalomhiány az így jelent meg. Hát az, hogy a DK hirtelen 5% alá esett, vagy más mérések szerint meg 5-10% között van, az ennek tudható be, és ez szerintem meglepte a DK-sokat is, nagyon meglephette az MSZP-t, a Momentumot, többieket. Tehát az, hogy egy MSZP stabilan 1% körül legyen, hát ki hitte volna. És ez ennek tudható be, hogy bizalomhiány volt, elfogyott a bizalom, nem tudtak mit kezdeni a helyzettel, és jött valaki, akiről meg most azt gondolják, hogy igen, ő majd tud.
Hát és ugye érthető módon egyébként óriási sértettség övezi, hát főleg a DK-s értelmiségnek a megnyilvánulása, de hát a DK-s vezetőket is, hogy nem értik, hogy egy ilyen jött-ment, hogy gázolhat bele abba a intim szférába, amit eddig a magukénak tartottak, de hát az önszavaiból is kiderült, hogy ez egy látszat volt, ez ennek a szférának a nagysága, mert ilyen kényszertámogatásból épült fel.
Hát az eredmények minden esetre ezt mutatják, de akkor én még ehhez a kérdéshez azért, vagy ezt hadd tágítsam egy kicsit, szóval megjelent a Magyar Péter a Színen, jött ahonnan jött, ismeri ugye azokat a viszonyokat is, és egyrészt rögtön nekirontott a Fidesznek, másrészt pedig rögtön nekirontott az ellenzéknek. Erre jött az ellenzék, és nekirontott a Magyar Péternek. Na most ugye képzeljük el, hogy mondjuk a római amfiteátrumban kínál a délceg addigi győztes, és van két kihívó, és azok hirtelen szembefordulnak egymással, és lekaszabolják egymást. Mert most körülbelül ez látszik, nem veszik észre, hogy nekik nem kell együttműködniük, nekik elég lenne egymás mellett működniük, mert azért az is világosan látszik, hogy az a világ, amit Magyar Péter megjelenít, nehezen tudjuk, hogy mit jelent itt meg, mert ugye nagyon sok fontos kérdésben óvakodik az állásfoglalástól, de azért azt látjuk, hogy az nem ugyanaz, mint amit mondjuk a DK, vagy mint amit mondjuk a Momentum képvisel. Hogyha nem egymás szórakoztatnák, hanem mindegyikük rákoncentrálna a saját szavazóira, akkor lehet, hogy egy másfajta politikai élettel szembesülnénk. Mert hogy mondjak példát, az, hogy azt mondani, hogy a 2006-os események azok tulajdonképpen ugyanolyanok, mint ez a mostani törvény, ami korlátozza a gyülekezési jogot, hát ez egy ostoba hazugság tulajdonképpen, de lám, milyen jót lehet róla vitatkozni, napok óta ezt tölti ki az internetet.
Igen, de hát a Magyar Péterféle mozgalom első lépése is azt mutatták, hogy ő az ellenzéket akarta első lépésben leváltani, és ez neki sikerült is. Tehát a szembekerülés az nem volt megkerülhető. Tulajdonképpen már Márki-Zay Péter is az ellenzéket akarta leváltani, ugye?
Hát neki
nem sikerült.
Hát na jó vicc, hát ugye a Magyar Péter párt nélkül elindult az ellenzéki pártok versenyében, listavezetői pozícióra, azt megnyerte, majd amikor kihirdették az eredményt, mindjárt az első sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy sikerült legyőznünk az ellenzéket. Na most ebben a pillanatban az ellenzéki szavazók egy jelentős része hirtelen elgondolkodott, mert azt mondta, hogy te engem nem győztél le, haver. És ez a végén, ugye ez már látszott a együttműködésben is, a kampányban, az együttműködésben, látszott az eredményben is, meg persze abban az eredményben benne volt az is, hogy ők rosszul mérték fel azt, hogy itt most mindenki fogjon össze. A jobbikos szavazók nem jöttek erre a oldalra szavazni. Voltak, akik meg a jobbikosokkal való együttműködés miatt maradtak inkább otthon, és hát az pedig, hogy ez a legyőztük az ellenzéket stílus, ez odáig is ment, hogy megkértek bizonyos politikusokat, hogy ne jelenjenek meg a Márki-Zay rendezvényén, akikkel egyébként ugye koalícióban működtek. Szóval ez együtt vezetett szerintem oda, hogy megint nem sikerült a győzelem, és ez pedig vezetett oda, hogy a választók levonták azt a következtetést, hogy ezekkel nem lehet, hát ezek tehetetlenek, még egymással se tudnak együttműködni, akkor hogy tudnák legyőzni a Fideszt. És lehet, hogy ebbe az irányba haladunk most.
Lehet. Hát emlékszem, hogy nagy lökdösödés volt. A bizonyos okokból többet láttam bele ezekbe az úgynevezett pártok közti együttműködésbe. Hát inkább egymás kiszorítását lehetett látni, és azt, hogy részt vettem valamilyen vitának nevezett rendezvényen, ahol két DK-s nagyon komoly értelmiségi vett részt. Hát olyan tömény gyűlölet árad belőlük a Márki-Zay Péter iránt, amivel megértettem, hogy ez az egész egy halva született történet. Tehát például az egyik azt mondta, nagyon komoly bankárember, aki a DK támogatója, hogy akármit csinál Márki-Zay Péter, ő nem lehet kormányfőkor, kérdeztem, hogy miért nem, azt mondja, mert csak, mert nem akar. Mi nem akarjuk, a DK nem akarja, és nem is lesz pont.
Hát nem is lett.
Igaza lett.
Igen, na jó, ez a... Akkor most elérkeztünk megint egy ponthoz, ami egész egyszerűen borzalmas. Szóval az, hogy ez a gyűlölet, ez ennyire itatja most már a magyar társadalmat, szóval ez egészen borzalmas. Hát az, hogy a barátságok mennek tönkre, családok esnek szét, azért, mert az egyik ehhez a párthoz, a másik ahhoz a párthoz kapcsolódik. Hát egyszerűen ez abnormális. Ugye annak idején én Tordján Józseffel elég sokat vitatkoztam a parlamentben. A folyosón nagyon jóva voltunk, eszünkbe se jutott arról beszélni, hogy mi történt az imént a politika színpadán.
Mert az egy színpad.
Így van pontosan. Hozzáteszem, hogy persze a szerepet az játsza jól, aki önazonos, akiről elhiszik, hogy tényleg azt mondja, amit gondol is, és ahogy ahogy él is egyébként, de amikor a folyosón összefutottunk a Tordyánnal, akkor az érdekelt, hogy hogy van az egészsége, hogy van a Mariska néni, őt is az érdekelte, hogy én velem mi van, hogy vagyok. Eszünkbe se jutott arról vitatkozni, hogy a agráriumról szóló törvény módosításáról kinek mi a véleménye, mert akkor az nem számít, és ettől még a véleményünk nem változott meg, csak az emberi kapcsolatunk volt rendezett. Most ezzel szemben viszont már elkezdődött a tetlegesség tulajdonképpen, és én attól tartok, hogy ez még erőteljesebb lesz a választásokig, és nem lehet ezt ráfogni a Fideszre olyan értelemben, hogy lám ugye, ha a DK-s nál megjelenik a gyűlölés a Márki-Zayjal szemben, aki egyébként egy rendes ember volt, csak hát nem sikerült neki ez a választás, akkor ez mutatja, hogy ez már belül is jelen van, már egymással szemben is. És ez tényleg borzalmas, és attól tartok, hogy bármilyen eredmény születik 26-ban, bármilyen változás lesz, ez velünk marad az egyik legnagyobb feladat ennek a valamilyen módon történő felszámolása lesz, mert ez nem maradhat így. Egy ország nem tud így működni. Képtelenség.
Hát úgy látszik, hogy a balibeknek nem kell ellenséggel, intézik ők saját magukat saját magukkal, de azért a legutóbbi időben, főleg miután a vezér vészjeleket kap, és úgy érzi, hogy baj lehet, hát az ő kommunikációja, meg az, amit Magyar Péterrel szemben ugye a verőlegényei elkövetnek, azért erre nagyon komolyan rápakol a társadalomban.
Hát, és ezt csinálja 15 éve? Hát azért ugye volt a Soros kampány, volt a migráns kampány, volt a háború kampány, most éppen jönnek a LMBTQ emberek, és ugye jön az Európai Unió, amelyik birodalom és a sárba tapicskol, miközben mi megyünk a történelem strádáján, hasítunk. És ugye tényleg így van, hogy ez a dolog, ez erről szól tulajdonképpen. Tegyünk ki egy csoportot, akit gyűlölni lehet, és építsük fel arra a kampányunkat, hogy ha nem mi leszünk, akkor azok a gyűlöletesek lesznek. Erről szól. És ez megy 15 éve. Hozzáteszem, hogy én értem az Orbán Viktort. Hát beszéljen az egészségügyről. Hát beszéljen az oktatáspolitikáról, hát beszéljen a szociálpolitikáról, vagy a gyermekvédelemről, vagy a gazdaságról. Nincs a politikai életünknek egyetlen olyan szelete sem, ahol ez a kormány az elmúlt 15 év után fel tudna mutatni bármilyen sikereket. Mondjuk a kevés gyerek született, ugye most, sőt, hát az előző évben a legkevesebb gyerek született Magyarországon az elmúlt 30 évben, sőt, még talán ha tovább megyünk még akkor is. Most erre kettőt tudtak mondani. Az egyik a miniszterelnök válasza volt, hogy ha nem ők lennének kormányon, akkor 200 ezerrel kevesebb született volna. De nekem a másik jobban tetszik, hogy ez a bokros csomagban, bokros miatt van. Szóval én elismerem, a Lajos tényleg öregszik, bár a múltkor találkoztam vele, jól tartja magát, de egy gyereket mindjárt nyakába varni, szóval az azért tényleg erős túlzás. Szóval visszatérve, ez a Fidesz kampányának a fő eleme, amióta 2010-ben kampányra kerültek, gyűlöletet szítani, kijelölni azt a csoportot, amelyik ellen mi vagyunk, amelyik rossz lenne az országnak, és azért kell ránk szavazni, mert ha azok jönnek, akkor minden borzalmas lesz. Ugye a Márki-Zayjal fölítatták a háborút, mert sikerült egy interjúban ötödik kérdésre, amikor ugyanazt kérdezték, azt mondani, hogy persze, hát tagjai vagyunk a NATO-nak, ha a NATO megy, megyünk mi is. Ennyi elég volt. Viszi a fiainkat, ezek megáll. És most ugyanez van, hát még a Magyar Péter az még nem tudja, hogy mivel kell majd szembenéznie, mert szerintem készül minden az égvilágon. Még akár megpróbálhatnak ellene bűnügyet is kreálni. Megpróbálhatnak ellene, ugye be van, vagy be akarják nyújtani a törvényjavaslatot, hogy a uniós képviselő is tegyen vagyonnyilatkozatot, és aztán utána majd azt mondani, hogy de hát kifelejtette belőle a kést meg a villát, ezért aztán nem alkalmas, és akkor visszavonjuk, vagy nem tudom, szóval bármit lehet ellenekre állni, mert erről szól a politikájuk.
Igen, bár hogy mondjuk az utóbbinál maradjunk pár percre. Latman Tamás nemzetközi jogász itt volt velünk a ma reggeli műsorban, és kérdeztem erről, és hát világosra tette, hogy ez egy olyan politikai cirkusz, aminek természetesen semmiféle jogi érvénye vagy következtetése nem lehet, mert a Magyar Választási Bizottság nem vonhatja vissza a tagságot, tehát megállapítják, hogy akkor visszavonjuk, akkor Magyar Péter pedig elmegy Brüsszelbe, beül a helyére, és átutalják neki a havi fizetését, és jó napot kívánok. Most ebből két dolog következik, hogy a Fidesz ezt tudja és nem érdekli, tehát a cirkusz a fontos, vagy lesz ebből egy nagy megszégyenülés a Orbán rezsimnek, hogy ennyit nem tudtak elérni. Tehát gyakorlatilag ebben is impotensek bizonyultak. Tehát van egy ilyen veszély is.
Hát ezt a veszélyt az ő esetükben nem látom, ugyanis olyan őrületes erő áll rendelkezésükre egy kampányvált. Minden arról fog szólni, hogy íme a Magyar Péter még a magyar jogot se tartja be, ez akar lenni itt a nem tudom milyen kicsoda, és ha ő lesz, akkor eltörli a törvényeket, és akkor bla 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 bla. Úgyhogy én de abban viszont egyetérthetek Latman Tamással, hogy ez is egy olyan dolog, amit jól el lehet húzni egészen a választásokig, ezen ugrálni, és magyarázkodjon a Magyar Péter helyettük. Ugye ennek is vannak példái, például a Márki-Zayék rettenetes összeget kaptak külföldről, tisztázatlan helyről, blabla, ez ment egy másfél-két évig, és utána az egész elhalt, mintha mi sem történt volna. Szóval ez is ilyen megfigyelhető, hogy eldobnak egy bombát, az görög, elég sokat árt annak, akiről szól, és a következő pillanatban elgurul a semmibe, és jön helyette az újabb. De csak ugye az a baj, hogy a választó ebben ilyen mélyen nem gondolkodik el ezen, és ezt nem látja, csak azt látja, hogy azzal is volt valami probléma, azzal is volt, az se tetszik, és ez egy egészen ócska dolog, mert lenne itt miről vitatkozni, szóval meg nem akarok jönni azzal, hogy bezzeg akkor mi volt, de emlékszünk, hogy a televíziókban milyen szakmai viták folytak, még a 89 második felében, akkor pláne, de még utána is, hát a parlamentben is érdemi viták folytak, sőt én emlékszem olyanra, amikor a Kisgazdapárt alelnök nője, sajnos már nem emlékszem a nevére, az első ciklusban egy vita lezárásnál szót kért, és azt mondta, hogy elnézést, azt javaslom, hogy ne zárjuk le a vitát, mert az ellenzék részéről olyan érveket hallottam, hogy érdemes lenne utána nézni.
Ez Magyarországon történt?
Ez Magyarországon.
Magyar nyelven mondtak ilyen.
Így van, igen, és megszavazták, hogy halasszuk el a vitát, és egy hét múlva tértünk vissza erre a dologra. Volt ilyen is, amikor odafigyeltek, hát ugye akkor még képviselő voltam, amikor valaki felszólalt a Fidesztől, felolvasta papírról, amit aznap neki el kellett mondania, majd utána kiment a teremből, és mire én reagáltam, nem tudtam kihez beszélni, mert már nem volt benne. Mert tök mindegy volt, hogy én mit mondok, vagy az is mindegy volt nekik, hogy abban a papírban mi van leírva, csak az számított, hogy ő elmondta, erre lehet hivatkozni, azt, hogy mi köze van a valósághoz, az nem érdekes, és akkor itt hatkösek át mindjárt ez a mostani történéshez, ugye a momentumosok füstbombájához. Nekem se tetszik, de az nem tetszik nekem, ha egy parlamentbe ilyet csinálnak. És ez parlament, még tessék mondani, hogy a miniszterelnök mond egy beszédet, abban megfenyeg, hogy a beszédében öt helyen fenyegette meg a magyar társadalom különböző szereplőit. Az egyik ez az LMBTQ dolog volt, hogy már ne dolgozzanak a Pride-on. Majd utána benyomnak egy törvényjavaslatot, természetesen nem a kormány, hanem a képviselő úr, mert akkor nem kell végigvinni az egyeztetéseken. Odalökik a parlamentnek, és másnap elfogadják, anélkül, hogy társadalmi vita lett volna, megvitattuk volna, a parlamentben megvitatták volna, meghallgatták volna egymás érveit. Na most ez nem parlament. Na, a parlament az, annak van egy törvényalkotó feladata, de ez így nem törvény. Ez semmi. A parlamentnek van a végrehajtó hatalmat ellenőrző feladata, hát nem ellenőrzi a végrehajtó hatalmat, mert 135 bátor ember bármit megenged a végrehajtó hatalomnak, és van ugye az a funkciója, hogy az ellenzék mutathasson fel alternatívát. Hát nem tud felmutatni ilyen körülmények között. Na most ilyenkor az ellenzéknek nincs más eszköze, mint valamilyen balhéval felhívni magára a figyelmet, és azon keresztül bemutatni, hogy mi egészen más gondolunk, meg mások vagyunk. Persze ez a választók egy részének nagyon nem fog tetszeni. Hát a Momentum ezzel most szóhoz jutott tulajdonképpen. És ezt kényszerítette ki. Hát azért nézzük meg, hogy minden parlamentben, ahol valahol elnyomják az ellenzéket, ott előbb-utóbb kitör a verekedés. Nem akarom, hogy itt is ez legyen, de én jobban örülnék neki, ha kemény, de tárgyalagos vitákban mutatnák meg az emberek, hogy mit gondolnak a másik, és nem pedig ilyen eszközökkel.
Igen, egy dologra emlékszem, még volt egy ilyen sípolós, kifütyülős dolog is a parlamentben, ugye? Az Orbán fülébe fütyültek. Az kicsit jobb volt, mert akkor nem volt ilyen mérgező füst a teremben.
De igen, meg volt olyan, amikor vitték a kis felélő közvetítés a parlamentből. Az is zavarta persze. Mert igen, ezek zavarják az embert, és a politikusnak ezt mindig kezelni kell valahogy, de itt most kezelik helyette. Na most ezek a birtyágok, amiket meg kivet a elnök, hát az egészen elképesztő. Szóval ezt szóra se érdemes tulajdonképpen.
Két helyen említette azt, hogy nem lehet tudni, hogy mi jön még, de ami jön, az biztos, hogy nagyon kemény lesz, és hogy Magyar Péternek ezzel szembe kell néznie, vagy nem is tudja még, hogy mi vár rá. Meg, hogy azért itt olyan apparátus működik, amelyik folyamatosan mossa fehérre az emberek, hogy át legalábbis próbálja. De itt két dolog történt. Egyrészt ez az ember meglehetősen ütésállónak bizonyult. Én például nem gondoltam volna róla. Igaz, hogy nem is ismertem. Tehát akkor miért gondoltam bármit is? Igen, ez nem volt jó mondat. Szóval ütésálló. A másik, hogy nem nagyon hitték el, amit mondtak róla. Tehát mintha ez az egész propaganda kampány biztos hatásos, biztos beül az emberek fejébe valamilyen mértékig, de nem a korábbi mértékben.
Igen, valóban így van, én se gondoltam, hogy ezt ennyire kifogja, nem, hát kibírja. Az ember sok mindent kibír, de róla lepattan. Tehát nem egyszerűen kibírja, hanem lepattan. Ugye most itt van ez a legújabb, nekem tetszik, nem biztos, hogy ízléses, hogy ugye azt mondták, hogy a vagyonbevallást, hogy elővenni, és akkor azt mondta, hogy Orbán Viktornak, hogy akkor csináljunk közösen, ő is csináljon egy vagyonbevallást, én is csinálok,
toljuk
le együtt a gatyánkat. Ami ugye már elég áttételes tulajdonképpen, szoktak ilyen versenyt is rendezni, de minden esetre azonnal vissza tud támadni, és ebben az esetben is jogos a visszatámadás, abszolút jogos. Ugye, hát voltak olyan dolgai, amik mondjuk nem voltak szerencsések, de azokat megbocsátottak tulajdonképpen a szavazói, gondolok arra a diszkós jelenetre. Bár hozzáteszem, hogyha egyébként bármilyen helyzetben egy idegen ember odajön, és a én hozzájárulásom nélkül fél méterről telefon felvételeket készít rólam, lehet, hogy elveszem a telefonját én is.
Főleg az emberben már benne van egy pohár bor.
Hát igen, igen, de az ember, ha a politikus, akkor a diszkóban nincs benne több pohárból.
Szerintem most alakul politikussá igazából.
Igen, így van, az látszik, hogy valóban sokat változott, bár hozzáteszem, hogy én nem tartozom a hívei közé, tehát én még nem vagyok meggyőzve, de hát dolgozzom még rajta.
Hát bennem az a fura érzés motoszkál, hogy lehet, hogy olyan tulajdonságai vannak, amik egyébként a hétköznapi életben nem teszik őt rokon szenvessé. Tehát mondjuk nem szeretnék a szomszédja lenni, vagy nem szeretnék a családjába, vagy bármi. De ezek a tulajdonságok nagyon is alkalmasra teszik arra, bocsánat, nem akarom a szakmáját megsérteni, hogy politikus legyen. Mert kellő, valami kellő érzéketlenség is van benne, azt hiszem, és ez segít neki.
Mert a politikus sokféle van azért, tegyük hozzá. Jó, tényleg nem tudhatjuk, és azért sem tudhatjuk, mert olyan értelemben cselekvő helyzetben még nem volt, amikor egy pártot kellene vezetni, mert valójában még nem kell pártot vezetnie, nincs párt. Ugye nem kellett hivatalt vezetnie, de ugyanakkor viszont a másik oldalon az is politikai tulajdonság, hogy kiáll, beszédet mond, jól beszél, jól fogalmaz, és az ott lévő emberek hisznek abba, amit mond. Mondjuk én abba azt nem szeretem, amikor már hit kérdésé válik egyébként a politika, de még ott nem tart, szóval ez még nem a Fidesz, ami tényleg egy, most már lassan egy hitre.
Nem biztos, hogy hit mindig, de érzelmi azonosulás.
De így van, de egyenlőre fogja a hallgatóságát, és ugye ami az érdekes, hogy én azt hittem, hogy ez a második megismételt országjárás, ez azért már nem lesz olyan, hiszen egyszer már látták, azóta igazán semmi nem történt, úgyhogy most már nem mennek el annyian, és többen mentek el, ez meglepő. És a Andrássy utat is elég rendesen telerakták. Tudom, hogy a Fidesz sajtó szerint sokkal többen voltak az Orbán Viktor rendezvényen, mint a Magyar Péterén, de valójában egy olyan 10-szer annyian voltak a Magyar Péter rendezvényén.
Hát a Fidesz szemmel nézve a Operaház előtt se voltak ellenzéki tüntetők soha.
Hát igen, így van.
Nézte, nem látta fideszes újságíró. Valaki azt mondta egyébként nekem, hogy és hát ez egy veszély lehet, hogy nem hiszik el, hogy Orbán Viktor képes lenne lemondani a hatalomról pusztán azért, mert veszít egy választáson. Magyarán olyan fajta veszélyhelyzettel néznek szembe a bizonytalanok, hogy azt mondhatják magukban, hogy nem érdemes, ebből polgárháború lesz, én ebből ki akarok maradni.
Igen, ez benne van a levegőben, sajnos szerintem is. Ugye láttuk őket már veszíteni 2002-ben is, és 2006-ban is. 2002-ben volt az, hogy a két választás között tett javaslatot a polgári körök megalakítására, de ott volt egy nagy tömegrendezvény a parlament előtt, ahol már 3-4 millió ember volt, ugye bizonyos speaker szerint, aki aztán később jó filmeket is szokott rendezni, de és utána megindult valóban, volt hídlezárás 2006-ban is, volt hídlezárás, de ezek még ugye a közönségétől jöttek, de nem is volt akkor a tét, mert most őrületes tétről van szó az ő szempontjából. Mert gondoljunk bele, hogy micsoda elképesztő vagyonokat halmoztak föl, és ezeknek a vagyonoknak egy jelentős része az közpénzből van. Tehát azt lopták, mert azt nem mi adtuk nekik, akik ezt a közpénzt összedobtuk, hanem ezt ők különböző technikákkal elszedték. És erre egyébként még törvényeket is alkotnak, sőt, ha kell, akkor még a legvárszilátságú alaptörvényt is megváltoztatják annak érdekében, hogy ezen az úton haladhassanak tovább, és ezek most már nagyon nagy pénzek, nagyon nagy tétek, és ne higgyük, hogy csak a csúcson jelenik ez meg, mert ahogy jövünk lefelé, ez sajnos már ott van a megyei önkormányzatok szintjén, ott van a települési önkormányzatok szintjén, sőt, egyre több helyen, ahova lehet, az ő embereiket tették be különböző vezető pozíciókba, azok is azt gondolhatják, hogy veszteség érheti őket, hogyha elveszítik ezt a pozíciót. Ráadásul lehet, hogy egyesek a szabadságukkal felelnek azért, amit az elmúlt 15 évben műveltek. Ezt nyilván majd megfelelő emberek vizsgálni fogják, de az biztos, hogy olyan nincs, hogy valaki 45 éves koráig felhalmoz 50 millió forint megtakarítást, és 46 éves korától 56 éves koráig pedig 1000 milliárdot. Szóval, ha csak nem a Szentlélek szállta meg, akkor itt valami a háttérben van, amit majd tisztázni kell, és nincs egyedül ezzel. Ilyenek többen vannak.
Hát kivéve, ha ő Isten pénztárnoka, bár azt hiszem, hogy ez a Vatikánnak van fönntartva ilyen pozíció, és csak egy van belőle a világon. Hát igen, de ezzel együtt az ember nem nagyon lát más kiutat mégsem, illetve egy dolog van, hogyha ez a rendszer átvált nyílt diktatúrába, mert ha nem tud többet adni, mert ha nem képes helyrehozni a gazdaságot, mert egyszerűen van ebben a rendszerben valamilyen rigidség, hogy nem elég hajlékony arra, hogy alkalmazkodjon, mert egy csomó dologba engedne, tudnának jönni azok az uniós pénzek, nem kéne tönkretenni az egész rendszer, de képtelen arra, hogy bármiképpen is egy picit engedjen, lazítson a saját érdekében egyébként, alkalmatlan rá. Szóval mivel a rendszer abszolút nem alkalmazkodó képes, ezért csak szigorítani lehet.
És erre volt példa a miniszterelnöknek az a bizonyos ominózus beszéde, ahol ugye nyíltan fenyegette meg a civil társadalmat, nyíltan fenyegette meg a vele egyet nem értő sajtót, nyíltan fenyegetett meg olyan szervezeteket, amelyek mégiscsak valamilyen kontrollt akarnak gyakorolni a végrehajtó hatalom fölött. Ugye kijelölte az LMBTQ társaságot, mint céltáblát, célkeresztbe tette őket, és ez arra utal, hogy megyünk tényleg a diktatúra irányába, mert ki akarunk minden olyan hangot, szervezetet, egyént iktatni, akik valamilyen módon szembe tudnának helyezkedni velünk, és fel tudnák hívni, mert itt a probléma, az emberek figyelmét arra, hogy valójában mi miket művelünk. Ezeket meg kell szüntetni, és azért ezek a jogszabályok ilyen-olyan módon emlékeztetnek arra, amelyek a putyini Oroszországban működnek. Azért ezt is észre kell venni. És még egyszer, hadd térjek vissza oda, hogy de tényleg mi lenne, ha az egészségügyről vitatkoznánk? Hát ott van, lenne, nem olyan bonyolult. Van egy vagánegészségügy, amelyik hasít, nagyon jól működik, az emberek ott nagyon sok pénzt elköltenek, és van egy állami egészségügy, amelyiket meg ebek 30-adjára hagyták, egyre nehezebben működik, miközben, ha bármilyen bonyolult dolog bejön a magánegészségügybe, azt azonnal viszik az államiba, mert itt van meg hozzá a műszer, a tudás, a szakmai tudás, annak a problémának a megoldás. Na de közben ott vannak az emberek, akik mind fizették a társadalombiztosítási járulékot, csak egy részük már nem tud a magánegészségügyhöz menni. Neki az a perspektíva, hogy meghal a sürgősségi osztály folyosóján várakozás közben. Hát ezzel mégiscsak kellene valamit kezdeni. De ugyanezt el tudom mondani az oktatás kapcsán, hát erről kellene vitatkozni, hogy mi lesz ezzel, mert ezek a jövőnkről szólnak. Az, amit itt művel, az ő jelenjéről szól, meg arról, hogy mi lesz a választási eredmény. De ő utána is lesznek itt gyerekeink, unokáink, akiknek ebben az országban kell élni, és az ország veszíti el a pozíciót itt folyamatosan. Nem erről volt szó a rendszerváltáskor. És ez óriási felelőssége Orbán Viktornak, meg persze mindenkinek, aki majd aztán utána következik, mert a költségvetés romokban hever, olyan döntéseket hozott most a kormányzat, amik hosszú távra is hazavágják a költségvetést. Erre nem meri senki azt mondani, hogy na de én majd visszacsinálom, mert az a harakiri. Sőt, mindenki rátesz még egy lapáttal, hogy én meg majd ezt csinálom, meg azt csinálom, meg azt csinálom. Ez mind nem lesz igaz, vagy ha igaz lesz, akkor mert ugye nem olyan bonyolult dolog egyébként, hogy a közszolgáltatások, amiket igénybe veszünk, azok az adóinkból vannak. Ha most valaki úgy dönt, hogy az adóinkat elkölti egy egészen más területre, akkor ezek a közszolgáltatások tönkre mennek. Ennél jobb, akkor mondjuk azt, hogy senki ne fizessen adót, és nincsenek közszolgáltatások, kész. De ez, hogy össze-vissza zsugázunk itt az ígéretekkel, és a végén körülöttünk minden tönkre megy, ez a jövőnk felélése.
Hát azt ön is természetesen jól tudja, hogy a Fidesz ilyen vitákban nem fog belemenni, mert vesztes pozíció, sokkal jobb akkor már megkérni valamilyen neves orvos doktor urat, hogy legyen akkor most kormány megbízott és népszerűsítse azt a gondolatot, hogy tulajdonképpen a egészségügy működik, hogy miért vállalta el, hogy mit gondol, hogy mit lehet tenni az ügyben, az számomra rejtély. Na de hogy fölkérte, és nem kezdett el vitatkozni arról, hogy mit lehet csinálni, hát ez leírja, hogy hol vagyok.
Hát igen, de ez sajnos, hát ugye emberek vagyunk, ez hol az emberi gyengeség, hol az, hogy valakit jól megfizetnek érte, hol meg azt gondolja, hogy tényleg tud valamit tenni, ő még nem tudja, hogy nem fog tudni semmit se tenni. De akkor megint egy kicsit átugrom, hogy ezek a dolgok hogy működnek, hogy van a Honvédelmi Minisztérium. Van egy honvédelmi miniszter, aki ugyan nem volt katona, ezért aztán nem is ismeri a kétértű jármű kifejezést, de ki tudja találni, hogy csináljunk egy olyat, hogy mindenki elmegy egy kicsit katonásdit játszani, és akkor hű, de jó lesz, mert akkor majd el lehet mondani, hogy mi bezzeg tudjuk, hogy mit csinálunk. Mondjuk remélem nem fogja követni az egészségügyi miniszter, mondjuk a Pintér Sándor nem küldi el a belügyminisztérium dolgozóit Vakbelet operálni, de minden esetre is ennek lesz egy ilyen következménye, hogy egy szerencsétlen fiatal hölgy egy életre nyomorékká válik. És ez semmi nem történik, és a végén meg fogják állapítani, hogy a kézigránát a hívás, és a kézigránátot ki fogják vonni. Éles lőszerrel, az Isten szerelmére egy fiatal hölgyet, aki nem olyan budjant, hogy elmenjen katonásdit játszani, hanem ez egy elvárás vele szemben. És a főnökei azok nem akar, nem ment, azok már megtehették, ő meg a szerencsétlen elment, és valaki éles gránátot ad a kezébe, és ez a na most itt kellene az embereknek az utcára vonulniuk, hogy ez, mert ez semmiben nem különbözik attól, amikor majd az LMBTQ környékén veszekedést vagy verekedést tör ki, mert esetleg a szélső jobb megtámadja őket, vagy ahogy fekáliát öntöttek most az egyik képviselő autójába, vagy ahogy megütöttek a múltkor valakit. Szóval ezek borzalmas dolgok tulajdonképpen, és ott van a helyén a miniszter is, mindenki ott van a helyén, mindenki bambán vigyorog, és kész, el van intézve a dolog. Egészen borzasztó. És ez a mai Magyarország, ez is Magyarország, ez nem ez az eset se következett volna be, ha nem olyan kormányzás folyik, amelyik arról szól, hogy mivel tudná megetetni az embereket. És ezért küldi oda a szerencsétlen köztisztviselőket a honvédek közé. És hát ez ugyanaz, mint amikor az összes többi akciója a kormánynak, mert valójában nem kormányzás folyik, hanem kommunikáció folyik.
Hát ez a kérdés végig, ez a kérdés idén meg jövőre is, hogy meg tudja eltetni az embereket. Ugye van egy helyzet, amikor nagyon kevés pénzük van, ez nem jelenti azt, hogy nem tudnak még több hitelt fölvenni és majd használni, mert fogják. De most ebben a pillanatban a jó hírünk van a te számodra, kedves Fidesz választó, és minden választó Fidesz választó, mert a többinek nincs értelme, tehát mit választanom én. És akkor ilyen sok kis program van, sok kis petárda, sok pici pénzért, és akkor az embereket ez valamire ráveszi. És akkor megjelennek ilyen elemzések a mai Népszavában, hogy hát ez az áfa visszatérítés, ez nem fog tetszeni a nyugdíjasoknak, ezért azért amazért, de még nem is indult el, tehát nem tudjuk, hogy tetszik-e nekik, vagy nem. De már ez az oldal kezdi magát etetni, hogy el fogják utasítani, nem hisznek a Fidesznek soha semmiben. Én meg ebben nem vagyok olyan biztos.
Hát igen, de most ez is milyen, hogy ezek szerint van itt ennyi pénz.
Van.
Akkor mi nem adja oda a nyugdíjasoknak havonta? És ráadásul akkor mi nem úgy adja oda, hogy a nagyon alacsony nyugdíjasok kapnak több pénzt, a magas nyugdíjasok meg nem kapnak semmit. Mert ez, hogy most mindenki gyűjtögetheti itt a kártyácskájával a áfácskáját, hát ugye hogy fog ez kinézni? van a családban gyerek, akkor odaadjuk a szülőnek, aztán az majd elmegy a kártyával a gyümölcsöt venni a gyereknek, a nagymama meg majd visszaigényli. Tényleg semmi értelme nincs, de le lehet majd gyártani a kártyákat, a kártyagyártónak az majd nagy buli lesz. Lehet erre írni szoftvereket, a szoftverírónak is jó nagy buli lesz, és utána pedig vagy lesz belőle valami, vagy nem. De ugyanez egyébként az árstop, meg az ársapka. Hát ennek is biztos, hogy rövid távon lesz olyan következménye, hogy olcsóbban meg lehet venni a csirkehúst, és hosszú távon meg lesz olyan következménye, hogy ettől meg még magasabb lesz majd az infláció, egy darabig csak a többi terméké, és amikor elmegy a sapka, akkor ez is visszaúlik a helyére, a többi meg nem fog lejjebb menni, tehát és ugye tényleg így van, hogy azt mondják az emberek, hát akkor 20%-kal emelkedett meg az infláció, de most csak 5,7-tel. Az igaz, csak ez az 5,7 arra a 20-ra ment rá. És ezért aztán az így már a kettő együtt már 25. És ezért van az, hogy ugyan kicsi az infláció, mondják az emberek, és mégis milyen drága minden. Hát ezért.
Igen, azt látom egyébként, hogy mit tudom én, csirkeszárny, az valami 1000-1200 forint volt, most olyan 800-ra ment le. Igen ám, de közben ott vannak a különféle disznóhúsok, meg marhahúsok, azok meg 30-40%-kal drágultak meg. Hát a kereskedő természetesen, aki azt mondja, én a lánc végén vagyok, és például a beszállítókkal például senki nem tárgyalt, nem született semmi, én nekem meg kell élnem, úgyhogy én ezt meg fogom tenni, meg is teszik.
Hát igen, meg ugye védekeznek ellene, mert közben a kisboltok meg nem kaptak ársapkát, tehát ő árusított drágábban, csak akkor nem fogják ott megvenni, tehát tönkre mehet, vagy elmegy a nagy hálózathoz, ott megpróbálja olcsóbban megvenni, aztán kicsit drágábban továbbadja, és akkor meg mégiscsak talpon tud maradni. Ezzel meg elkezdtek védekezni, úgyhogy most már x kiló húsnál többet egy vevő nem vehet, és akkor most azon megy a vita, hogy ez most már annyi, vagy nem annyi, vagy 2,90 kg, vagy már 3,20 kg, és akkor vegyünk le belőle egy combot, szóval elképesztő.
A végén még engedjen meg egy kérdést, hogy mennyire lehet megsatszolni ennek a rezsimnek az életerejét, mert mondta, hogy még rengeteg pénzt tudnak mozgósítani, ugye az övék gyakorlatilag minden kommunikációs gépezet, a hűítése nagyon kifinomult módszerek vannak már, meg durvák is természetesen, meg azok is kellenek. És hát elindul egy szigorító irányba, az embereket visszaszorítják, az autonómiájukat már, ami van, az elveszik. De közben van egy nagy belső feszültség, amit lehet Magyar Péternek nevezni, de igazából egy nagy belső feszítőerő van ebben a társadalomban. A kettő együtt nem tud létezni.
Szerintem a rezsim belső ereje az persze a választókból táplálkozik. Ezért lenne jó, hogy egy ilyen szituációban, amiben most kerültek, ahol azért most már az emberek tényleg érzik, hogy nem mennek, nem működnek a dolgok. A Magyar Péter ezt csinálta jól, azért nem. Ugye amikor én sajtótájékoztatót tartok arról, hogy baj van az egészségügyel, hát akkor lesz belőle egy hír. Az, hogy elmegy a kórházba és mutatja a leesett csempét, mindegyikünk tudta, hogy ott le van esve a csempe. És mégis ezzel, hogy oda még ugye megtanultuk azt is, hogy a por fölfele száll, és akkor letelepszik a zsíron, és ezért az ott nem penész, hanem nem tudom mi a túró, mondta a minisztérium. Szóval, hogy odáll a vonatok elé, hogy ezek a vonatok késnek, ezt is tudta mindenki. És mégis valahogy ezekkel a technikákkal, amiket ő egyébként nagyon jól használ, a internet, a Facebook, meg az összes többi, ahol képekbe lehet bemutatni, hogy mi történik. Szóval ezeknek a következtében tényleg egyre többen vannak úgy, akik azt mondják, tényleg, hát itt nem mennek a dolgok. És most kellene az ellenzéknek felmutatni a kormányzóképes elfogadható vezetőt, mert úgy tűnik, hogy enélkül nem megy, meg kell személyesíteni a politikát, aki annak a helyére fog lépni. Most ők azt mondják, hogy a Orbán tud kormányozni, és senki más nem tud ebben az országban. Ehhez képest az ellenzéknek be kellene mutatnia, hogy de igen, mi is tudunk. És itt a probléma, hogy az ellenzék egyelőre jelentős mértékben van saját magával, kvázi egymással elfoglalva. Ha ezen túl tudnának jutni, akkor szerintem van esélyük.
Hát, nem tudom. Tulajdonképpen minden beszélgetés odafut ki, hogy nem tudom. Nem?
Igen.
Mert ilyen helyzetben az ember próbál forgatókönyveket fölvázolni, és mindegyiknek az a vége, hogy nem tudom. De közben az egész olyan fenyegető.
Hát azért fenyegető, mert azt is érezzük azért, hogy miután piszkált már olyan kutyát, ami egy kicsit ideges volt. Kutyát. Hát ott van egy kutya, amelyik ideges, feszült, elkezdi piszkálni, akkor magának ront és megharapja. Na most itt van ez a kis Fidesz, amelyik ideges, ingerült, szemmel láthatóan érzi a sikertelenségét, ezek itt piszkálják, és nem fogja tudni megállni, hogy ne roncson nekik. Ennek a jeleit láttuk már a eddigi törvényalkotásban is, és mondom, én attól félek, hogy ez fokozódni fog, és ott jön az ellenzék megint csak, hogy neki pedig ezt ki kell bírnia, mondjuk itt nincs kétségem, a Magyar Péter kibírja, de világossá kell tenni az emberek számára, hogy ez emiatt van. És ha nem ők kormányoznának, és megpróbálnának egy normális országot felépíteni, akkor ezek a fajta feszültségek eltűnnének. Lennének mások, mert a politika természetesen arról is szól, hogy én azt gondolom, hogy én jobb vagyok, és ezért le kell győznem az ellenfelet, csak nem mindegy, hogy milyen eszközöket veszek hozzá igénybe, és ebben hogy vadítom meg a választóimat.
Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Én is köszönöm szépen.
Kuncze Gábor volt a vendégünk 9 és 10 óra között. Balogh Kármen, Csorba László, Zsidai Péter, Selmeci János és Szénási Sándor köszöni a figyelmüket ma reggel is. A Klubrádió túlélő túrán van. Kérem, támogassanak bennünket. Azért szólunk, hogy szólhassunk.
Reggeli gyors, nem maradjon le semmiről.